Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem Gazda Bence, a Budapest Klezmer Band hegedűse énekese, ezt hozzá kell tenni, még akkor is, hogyha ez nem így indult, hogy te elmondtad, tulajdonképpen ez egy kb. Véletlennek köszönhető, hogy az ének bejött az életedbe ennek kapcsán. Na de hogy 20 éve, 21 kötőjel 22 éve vagy a Klezmer Band tagja, és januárban készültök egy koncertre,
így van.
Ami egyébként bizonyos szempontból már hagyomány.
Így van, évek óta nem emlékszem, hogy mikor kezdtük el, de egy nagyon szép hagyomány a Budapest Klezmer Band életében, hogy január 1-én újévi koncertet játszunk, és mindig mást hívunk vendégnek, és ez egy borzasztóan jó hangulatú, és nagyon-nagyon laza, és mi általunk is nagyon várt esemény. Mindig szeretjük ezt, hogy a szilveszter után egy ilyen közösen lazulunk új év napján este. Idén a csodálatos Jordán Adél lesz a vendégünk. Nagyon várjuk, nagyon szeretünk az Adéllal együtt fellépni. Én személyesen is nagyon rendszeresen látogatom menyasszonyommal, Flórával az Adél színházi előadásait is. Úgyhogy elképesztően várjuk ezt az eseményt.
Érdekes, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább úgy tűnik, hogy az elseje, az év első napja az, ami fontosabb, nem az év utolsó. Tehát az év első napján van ez, amit te is mondasz, hogy jó együtt lenni azokkal, akiket szeretsz, azokkal együtt játszani, vagy valami produktumot összerakni, vagy valahogy együtt lenni.
Hát igen, valószínűleg ennek az az oka, hogy ez a december 31-i kötelező mulatozás, ez valahogy egyre jobban taszít mindenkit, egy kicsit engem is, meg kell mondjam, ugye zenészként, hegedűművészként, ugye rendszeresen évekig tartott az, amikor 31-én is ugye voltak fellépések. Ez a hagyomány, ez hála Istennek most már az én életembe kezd egy kicsit kikopni, de nem mindig, tehát emlékszem, hogy most jobban visszagondolok, akkor tavaly is játszottam szilveszterkor. Na mindegy. Akkor szeretném azt hinni, hogy nem fogok játszani szilveszterkor, és ehhez képest valahogy egy kicsit olyan nyugodtabb, egy kicsit olyan lazulósabb ez a január elseje.
Hogyan kapcsolsz ki te? Tehát, hogyha olyat kérdeznék, hogy mi az, ami téged feldob, feltölt, és nem a zenével kapcsolatos?
Hát nekem egy néhány éve elkezdtem siklóernyőzni, és siklóernyőpilóta vagyok. Ez azért egy nagyon érdekes...
Várjál, határozzuk meg, hogy ez melyik?
A siklóernyő az, amelyik egy kicsit úgy néz ki, mint egy paplanernyő, de sokkal szélesebb, és repülni lehet vele. Tehát míg az ejtőernyővel lefelé ereszkedik az ember, a siklóernyővel emelkedik is, és távokat is repül. Ez a különbség.
Ez az, amit szoktunk látni.
Amit a hármas határhegyen.
A virágos nyerek fölött, igen.
Én azért kezdtem el többek között ezt a hobbit, mert munkámból adódóan, ugye fölkeltem, lakás, próbaterem, koncertterem, stúdió, színház, egy ilyen kezdett kialakulni bennem egy ilyen klausztrofóbia, és valahogy úgy szükségem volt egy ilyen nagyobb szabadságra és nagyobb térre, és hát egy nyaralás alkalmával láttam, ahogy ilyen, hát akkor én azt tudtam, hogy az micsoda, hogy ilyen siklóernyők így ereszkednek le, és akkor néztem, hogy egyáltalán nem érdekelt ez a dolog. Egy kicsit se érdekelt, és azt néztem, hogy ezt miért csinálják, hogy így mennek lefelé. És akkor elkezdtem a telefonomba így keresgélni, és akkor láttam, hogy ezt úgy hívják, hogy merülőspirál. Aztán addig kotoráztam a telefonomba, hogy mire hazamentünk Flórával a nyaralásból, az igen, teljesen meg voltam bolondulva, és hát vettem egy nagy levegőt, és beiratkoztam.
És mi az, amit ebben te élvezel? Tehát mit emelnél ki belőle?
Hát ebből tulajdonképpen mindent.
Ez egy, ha jól látom, meg gondolom. Ez egy összetett felszerelés, ehhez nagyon kell figyelni arra, hogy milyen az idő, technikásnak kell lenni, veszélyes, nem utolsó sorban.
Hát azt szokták mondani.
Maga, amíg eljutsz oda, ahol ezt tudod csinálni,
igen,
az egy
túra. Azt szokták mondani, és én is elmondom most, hogy ne legyen ez, ne alakuljon ki senkibe másképp, hogy nem a siklóernyőzés a veszélyes, hanem veszélyes pilóták vannak, ezt szokták tanítani. Én nem tudom, nekem olyan fantasztikus élményeket adott eddig ez a sport, hogy olyan helyeken jártam, ahol nem biztos, hogy turistaként elmentem volna mondjuk a Szocsa völgybe, Szlovéniába.
De
azért
mondom, hogy ez egy szeánsz, ezt megszervezni,
van,
ugye?
Vagy Denizbe, Törökországba, vagy nem biztos, hogy Manton környékén a Monte Carlo-ba pilótaként elmenni egészen más, mint turistaként. Tehát ezek fantasztikus dolgok.
Pilótaként miket kell felmérni egy repülés előtt?
Repülés előtt az ember nagyon odafigyel. Ez nem olyan, mint a... Tehát, hogyha azt vesszük, hogy mondjuk nem fogyaszt az ember vezetés előtt alkoholt, akkor a repülésnél már másnaposan se állok oda a start helyre.
Világos?
Tehát teljesen kipihenten állok oda, nyilván az időjárás körültekintő megvizsgálatával, a felszerelés tökéletes összerakásával. Nagyjából kitalálom, hogy mit akarok csinálni, mert ugye hogy egy jó aktív termikus napon, amikor az időjárás lehetővé teszi a jó távrepüléseket, akkor azt is meg tudom valamilyen szinten tervezni.
Mennyi idő egyébként egy ilyen kis...
Hát, az az igazság, hogy ez teljesen egyénfüggő. Ez teljesen egyénfüggő. Nekem például az első ernyőfogástól az első startig borzasztóan hosszú idő telt el. Tehát én voltam, aki a leglassabban tanultam ezt meg. Én valami, nem is tudom, fél év telt el, ameddig az első úgynevezett kisdombozást megcsináltam. De volt olyan ember, akinek például a harmadik alkalomra sikerült. Tehát én nekem ez nagyon lassan indult be, de az is igaz, hogy én még mindig repülök, tehát én nem kezdtem ezt az egészet olyan nagyon régen. Tehát én nekem a profi pilóta vizsgám az még nincs 2 éves. Tehát én kezdőnek tartom magam, és hát profi pilóta vagyok, de kezdő.
És milyen gyakran van lehetőséged?
Tulajdonképpen amikor szabad napom van, akkor azért megpróbálok erre. Hát nekem annyi előnyöm van, hogy más foglalkozásokkal ellentétben nekem viszonylag több szabad napom van hétköznap, és nekem a hétvégéim azok ugye általában jobban munkával telnek.
Aha, tehát, hogy te szabadon
mondtad. Én nekem ez egy könnyebbség, hogyha hétköznapokat tudom használni néha. Hát most mit mondjak erre? 2 hetente 1 napot, mondjuk jó esetben 1 hetente 1 napot.
Ugye mondtam, hogy más zenekarokban is játszol, egy kicsit más posztokon is, vagy más felelősséggel.
A Dohnányi Ernő szimfonikus zenekarnak vagyok az egyik koncertmestere. Úgy nagyjából 2012-ben jöttem rá arra, hogy hát nekem úgy egy kicsit elkezdett hiányozni így a klasszikus zene, és hiányzott egy kicsit a sokszínűsége a zenének, és akkor egy próbajátékot hirdettek a Dohnányi Ernő szimfonikus zenekarba, ahova felvételt nyertem, ami azért volt érdekes, mert nem volt olyan egyszerű nekem ott próbajátékon játszani, mert ugye én akkor már annyira régóta nem játszottam klasszikus zenét, hogy egy kicsit elszoktam ezektől a dolgoktól, meg felkészülni is egy kicsit nehezebb volt, tehát egy kicsit olyan, kicsit rögösebben indult a szimfonikus zenekari munkám. Ráadásul nem volt olyan különösebben nagy szimfonikus zenekari gyakorlatom, tehát hát mondjuk ki, néha azért szerencsétlenkedtem ott az elején, és nagyon furcsán vette ki magát, mert odaállok, hát 30 fölött, és akkor kezdek el szimfonikus zenekar. Tehát lehet, hogy a kollégáim mondjuk elnézőbbek lettek volna, ha frissen jövök ki az akadémiáról, és akkor kezdem el, és akkor szerencsétlenkedek, mint így, hogy hát felnőtt fejjel, tehát óhatatlanul lehet, hogy engem is idegesített volna a hasonló esetben, hogy hát mert hogy ez úgy néz ki, mint hogy tehát nem tudja, nem tanulta meg. Tehát, és akkor így valahogy hogy elkezdtem készülni, tehát én nagyon, nagyon akartam ezt csinálni, és addig akartam a dolgot, míg hát azt hiszem 2018-ban pedig kiírtak egy koncertmesteri próbajátékot, és azt is elnyertem, és most már pár éve koncertmestere is vagyok a Dohnányi zenekarnak.
És akkor most megvan minden az életedben, amit szeretnél?
Hát ide, most na, így szakmailag... tényleg nem szoktam gondolkozni.
Hát tehát, szakmailag. Van valami, amire vágynál? Hogy játszál jazzt, hogy...
Én játszottam jazzt.
De játszottál, pontosan.
Én játszottam jazzt. Utoljára, amikor ezt a kérdést megkaptam egy interjúban, hogy mi az, ami... A következő kérdés, hogy mi az, ami kimaradt, akkor én azt válaszoltam, de akkor egy telefonos interjú volt, úgyhogy akkor nem tudtam látni a reakciót. Egy monodrámát szeretnék.
Egy monodrámát?
Most láttam a reakciót. Igen. Csodálatos. Nem, az az igazság, hogy egy pár évvel ezelőtt Krius Samu, akiről az előbb már meséltem, az ő édesanyja, Kővári Katalin, aki ugye fantasztikus rádiójátékok rendezője, véletlenül összetalálkoztam vele egy buszon, és így rám nézett, és azt mondta, hogy Bence, add meg az e-mail címedet, mert akarok veled beszélni. És fölhívott, és azt mondta, hogy találkozott egy darabbal, a Csikós Attilának a Trió című színdarabával, ami három zenészről szól, és hogy hát ezt igazából nekem kéne eljátszani Bruno szerepét. És hát akkor így néztem, vonogattam a vállamat, jó, hát akkor ezt megtanuljuk. És akkor szépen átküldte a szövegkönyvet, amely körülbelül olyan 46 oldalnyi szöveg volt. A világ összes színészi kihívása eltalálta, kis monológ, nagy monológ, álomjelenet, szerelmi jelenet, dialógusok tömkelege, úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, és ezt be is mutattuk, és fantasztikus élmény volt, hogy aztán ezt az előadást valahova vittük Ördögkatlan Fesztiválra talán, és akkor ott látta a Slanger András
rendező?
Rendező és színész, és aztán egy évre rá fölhívott az András, és mondta, hogy hát ő látott engem, és hogy akkor lenne egy ilyen Színbád előadás a Hadszín Teátrumban, és hogy akkor ott is kéne játszanom, és akkor így elkezdtem így ezzel így foglalkozni. Tehát
ez is van.
Tehát ez is van, és visszatérve a kérdésedre, amit még szeretnék csinálni, tehát úgy érzem, hogy egy ilyen talán a Süskinnek a Nagybőgő című monodrámájának a mintájára egy valami hasonlót el tudnék képzelni, akár meg is írnám.
Visszatérve a Klezmer bandre, ugye, ahogy mondtuk, január 1-én lesz az újévi nagy koncert, és nyilván talán ezt a kérdést fel se tehetném, de azért mégiscsak ott van bennem, hogy 20 év után mennyit kell ezzel foglalkozni, gyakorolni?
Hát az adélszámait mindenképpen meg fog kelleni nézni.
Világos, persze,
de az az igazság, hogy hát most ezt nagyképűség nélkül merem állítani, hogy tulajdonképpen akármilyen élethelyzetben el tudom játszani. Tehát most ha azt mondom, hogy ha nem játszottam mondjuk, és akkor a Hegedűs háztetőn című előadásból 500-at, akkor egyet se.
Egyet.
Tehát ez azt kell mondjam, hogy olyan szinten vérünké vált, hogy de hát például, tehát ez a másik, ami ugye a Klezmerbennek a sajátossága, ugye Jávori Fegya, amikor alapította Budapest Klezmerbendet, akkor ő az Operett Színház zenekarának volt a tagja, hegedűsként. És nagyon érdekes, mert ugye a koncertek mellett azért is volt ez egy nagyon fontos dolog, mert a Klezmer Band így ezáltal rögtön könnyebben került bele ebbe a színházhoz közel, tehát én szerintem ez a másik nagy erőssége a Budapest Klezmer Bandnek, azon kívül, hogy jó például, hogy nagyon sokszínű, tehát rengeteg olyan színházzal közös produkciók volt, ami különféle feladatokat állított elénk. Tehát a Hegedűs a háztetőmből persze nagyon sokat csináltuk, nagyon sokféle rendezéssel. De ezen kívül csináltuk a Pécsi Nemzeti Színházzal a Gettó című zenés drámát, csináltuk a Purimot, a Győri Balettel. Tehát, hogyha most azt kéne nekem mondanom, hogy hát igen, hetekig fogunk beülni a próbaterembe, és reggeltől estig a számokat fogjuk gyakorolni, hát 20 év után azért ez nem így megy, tehát ez gyakorlatilag tényleg a vérünké vált.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és akkor bátorítok mindenkit, hogy nézzen utána a dolgoknak. Január 1-én lesz a Budapest Klezmerbennek egy nagy újévi koncertje, és Gazda Bence, a zenekar énekese, hegedű művésze volt a vendégem. Köszönöm.
Én is köszönöm. Sziasztok.
És ezzel most véget ért a Pontjókor, megköszönöm a figyelmeteket, és holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!